Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Várva vártam az Urat, és ő hozzám hajolt. Meghallgatta kiáltásomat, kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Sokat tettél értünk, Uram Istenem, csodáiddal és terveiddel, nincs hozzád hasonló. Hirdetném és elbeszélném, de több annál sem, hogy felsorolhatnám. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Várva vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél bennünket, és együtt dicsőíthetünk téged, együtt fordulhatunk oda te feléd a közösségben, és most valóban azt várjuk, hogy lehajolj hozzánk, hogy megszólíts, hogy megérints bennünket, hogy legyen szavad hozzánk, és imádkozunk azért, hogy írj új éneket a szívünkbe, formálj bennünket, ahogyan te jónak látod. Szeretnénk együtt dicsőíteni nem csak a gyülekezet közösségében, hanem mindazokkal együtt, akik a tágabb közösségünkben, környezetünkben laknak, és ha lehet, akkor az egész ország, az egész nemzet és a körülöttünk élő népekkel együtt szeretnénk téged dicsőíteni és imádni. Kérjük, hogy hajolj le hozzánk most, és mutasd meg, hogy hogy kezdődik el a te munkád az életünkben. Amen. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hát azt a feladatot, felkérést kaptam, hogy a mai estén a János Evangélium a 4. fejezetében olvasható találkozásról, mint alapigéről, vagy ebből kiindulva hirdessem az igét. Ugye most az örök életnek a vizéről van szó, és hát ezek a témák kerülnek elő. Hadd olvassam fel ezt az igét, tehát jól ismerjük. Egy kicsit olyan, arra gondoltam, hogy ez az itt jelenlévőknek, valószínű mindenkinek olyan ismerős, hogy már lehet, hogy én nem is tudok újat mondani. De arra gondoltam, hogy ha már vízről van szó, akkor a víz is olyan, amit nem fogunk megszokni. Tehát nem lesz az, hogy ma ittam egy pohár vizet, és holnap nem lesz rá szükségem, és éppen ez az ige is, amit most elő fogunk venni, hasonlót mond, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megszokni, vagy túllépni rajtuk, hanem folyamatosan szükségünk van rájuk, és ilyen nekünk Jézus. Ilyen nekünk az ő személye, ilyen nekünk a vele való találkozás. És hát valószínű, hogy ebben a körben biztos sokan vannak, akik azon gondolkodnak, hogy hogyan újul, tulajdonképpen ezért vagyunk együtt, hogy hogyan újulhatna meg Isten népe, és hogyan történhetne meg az, hogy emberek ne legyenek elégedettek azzal, hogy egyszer az életükben volt egy találkozás az élő Istennel, vagy egyszer kaptak egy meghívást a keresztségükben, vagy valamilyen formában, vagy hogy egy olyan közegben nevelkednek, egy olyan országban, amiről azt mondják, hogy ez egy keresztény kulturális alapokon álló ország, hanem hogy vágyjanak arra. Szóval, kedves testvérek, a hívő életet sokszor úgy állítják be, hogy a hívő élet az beszűkítése az ember gondolkodásának, hogy beszűkítése az ember vágyainak. Ez se szabad, az se szabad. Kedves testvérek, vegyük tudomásul, és ezt képviseljük bátran. A hívő élet a vágyaknak a végtelen kiteljesítése. A hívő élet az nem azt mondja a keresztény üzenet, a Krisztusban hívőknek a közössége nem azt mondja, hogy fogd vissza a vágyaidat, hanem hogy a vágyaidat annyira terjeszt ki, hogy ne add alább Istennél. Ne érd be kevesebbe Jézusnál. Na, erről szól valahol ez a történet, és hadd olvassam fel, mert még a végén el fogom felejteni, pedig ez az alap, innen indulunk. Amint megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet, Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Judeát, elment ismét Galileába. Samárián kellett átmennie, így jutott el Samária Sikár nevű városába, közel ahhoz a helyhez, amelyet Jákob a fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob forrása, és Jézus az utazástól elfáradva leült a forráshoz. mintegy 6 óra volt. Egy samáriai, tehát ilyen megjegyzések vannak, geográfiai és az időre vonatkozó megjegyzések, mind valahol azt támasztják alá, hogy valós történetről van szó, egy valódi találkozásról van szó, valódi körülmények között. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, és Jézus azt mondta neki, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony azt kérdezte tőle, zsidó létedre hogyan kérhetsz inni tőlem, amikor én samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Azt mondta az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Honnan vennéd az élő vizet? Te talán nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat nekünk adta, és aki maga is ebből ivott, csak úgy, mint fiai és jószágai? Jézus így válaszolt, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Mire az asszony azt mondta neki, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzak meg. Eddig olvasom a történetet, de bizonyára ismerjük tovább is. Minden azon múlik, inkább kérdezek, jó? Lehet, hogy úgy egyszerűbb lesz. Hoztam magammal 2 órát is azért, hogy legyen 2 órán beszélni, de nem azért, hanem azért, mert egy kérdést szeretnék föltenni. Látjuk, hogy mind a 2 zsebóra. Látjuk? Jól látjuk, hogy mind a 2 zsebóra. És meg tudná mondani nekem valaki így a távolból, hogy melyik az értékesebb? Tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy ez az értékesebb, úgy gondolja. Jó, köszönöm. Vannak néhányan. Ki az, aki azt gondolja, hogy ez az értékesebb? Jó, kik azok, akik tartózkodnak? Jó, rendben van. Ki az, aki azt mondja, hogy egyforma? Aha. Jó, köszönöm szépen. Hát ez csak az ébrenlétet ellenőrző kérdés volt, de van azért jelentősége, azért, mert a 2 között valóban van különbség, de első ránézésre messziről nem sok. Kívülről mind a 2 nagyon hasonló, igaz, van, aki jobban szereti a fedeleset, amelyiket be lehet csukni, de van, aki jobban szereti azt, amelyikre rápillant és rögtön látja, hogy mennyi az idő, de ez csak külsőség. A lényeg a belsejében van, mert ez az óra, ez pár év múlva valahol a szemétdombon fogja végezni, nagy valószínűség szerint. Ez az óra pedig, és egyre értéktelenebb lesz, ahogy az idő halad tovább, ez az óra viszont egyre értékesebb lesz, ahogy az idő halad tovább. Miért? A titok a belsejében van. Nem kívül, hanem belül. Na, kedves testvérek, ha más nem jegyzünk meg ebből a mai estéből, akkor már nem jöttünk hiába. Ebben az igében is sokféle módon biztos, hogy 1000-szer hallottunk már igehirdetést, és még több milliószor el is olvastuk már magunkban ezt az igét, és kívülről tudjuk, de ma erre az egy mozzanatra hadd irányítsam rá a figyelmünket, hogy igazából abban van a különbség, hogy mi van belül. Itt van ez az asszony, aki jön vizet meríteni, és az ő üres vödre, az üres edénye, az jelképezi az ő életének az ürességét. És az az igazság, hogy szerintem itt a magyar kultúrkörben ebben különösen is jók vagyunk, hogy általában ne legyünk elégedettek a dolgokkal. Nem tudom, hogy van-e esetleg olyan közöttünk, aki a mai napon volt már elégedett valamiért. Igen. Aki volt elégedetlen valamiért. Jó, nem kell, nehogy föltegyék a kezüket a testvérek, mert senkit nem akarunk így most nyilvánosan megszégyeníteni, de az az igazság, hogy valahogy mindig úgy érezzük, hogy valami hiányzik, hogy nem teljes, hogy nem kerek, a világ. Ez hozzá tartozik a világunknak a töröttségéhez. De ha jól meggondoljuk a dolgot, akkor arra fogunk rájönni, hogy valójában mi általában azt szoktuk gondolni, hogy a hiány, a probléma az mindig kívül van. Hogy azért érezzük olyan rossznak, olyan nyomorultnak az életünket, mert kicsi a fizetésünk, alacsony a nyugdíj, vagy mert rosszak az unokáink, vagy a gyerekeink nem jól tanulnak az iskolában, vagy azért, mert undok a munkatársunk, És hogyha mindezek a dolgok megváltoznának, ha végre sikerülne egy kicsit nagyobb lakásba költözni, hogyha valami megváltozna körülöttünk, és hogyha így végig gondoljuk, akkor akár egy egész életet végig lehet úgy élni ennek a hiánynak az érzetével, és mindegy, hogy mennyi pénzünk van, mindegy, hogy mekkora autónk van, mindegy, hogy hány gyerekünk vagy unokánk van, az elégedetlenség valahogy sehogy nem akar elmúlni. És ez az asszony ezzel az üres vödrével ezt jelképezi, hogy jövök és valaki töltse már föl a vödrömet. Ez az asszony, ez kiabál szinte ezzel a vödörrel, azzal együtt, hogy valahogy tudjuk, ugye ismerjük a történetet, meg a magyarázatokat, hogy miért megy titokban, vagy délben, a nagy hőségben, amikor senki nem jár arra, mert nem akar senkivel találkozni, kerülni akarja a rosszaló tekinteteket, úgy sincs mondanivalóm a többiek számára, mindenki törődjön a maga dolgával, nekem is megvan a magam baja, stb. Stb. De az a lényeg, hogy ezzel együtt, hogy ő így bujkál, vagy nem akar találkozni senkivel, az üres vödrével mégis, mintha azt kiabálná, hogy üres vagyok. Előtte egyébként János evangélista csodálatos találkozásokat ír le Jézussal. A többi evangélista is, de valahogy Jánosban még talán külön báj is van, ahogyan ezeket leírja, és előzőleg egy másik emberrel való találkozásról van szó, Nikodémus, János evangélium a 3. fejezet, aki épp az ellenkezője ennek az asszonynak szinte mindenben. Nem egy lenézett és a társadalom, a közösség által kirekesztett valaki, hanem egy nagyon is elfogadott, egy rangos ember, férfi ember, ez már abban a kultúrában talán még külön sokat nyomott alatban, egy tanító, egy művelt ember, aki nem az volt a probléma, mint az asszonynak, a samáriai asszonynak, az asszony megkérdezi, hogy szóba állsz velem. Mert hogy úgy érezte, hogy ez mind a két oldalról, de főleg Jézus oldaláról leereszkedés. Akarsz valamit tőlem? Szóval valószínű ez az asszonyban fölébredt. A Nikodémus, amikor találkozik Jézussal, azt ő érzi úgy, hogy neki leereszkedés Jézussal találkozni. Ő annyira elismert és komoly ember, és Jézus pont ugyanazt mondja Nikodémusnak, mint ennek az asszonynak. Úgy tűnik, a Nikodémusról nem sokat tudunk, de úgy tűnik, hogy az asszonynál bele is talált a szíve közepébe. Sokat gondolkodtam ezen, ugye mind a kettőnek azt mondja, hogy valahol belül kell történni a változásnak. Nikodémusnak is Jézus egyenesen azt mondja, hogy olyan mértékű változásnak kell belül történni, hogy az olyan, mintha te egy másik ember lennél. Újonnan kell születned. Nem elég kívülről igazítgatni a dolgokon. És sokszor látjuk talán ezt a családunkban, az ismeretségi körünkben, bizonyára sopánkodunk éppen eleget, most a délutáni beszélgetésben is előkerült, hogy lehetne megszólítani a körülöttünk levő világot, hogy lehetne a fiatalokat megérinteni, megszólítani, miért van az, hogy olyan kevesen járnak templomba, és sokan arra hivatkoznak, hogy valami, hogy majd ha lesz idő, majd hogyha rendeződnek a dolgok. Milyen érdekes, nem? Sokszor ezt tapasztaljuk a gyülekezetben, hogy mikor észreveszünk valakin, aki szívvel, lélekkel vagy örömmel jár a gyülekezetbe, és tudja, hogy jó helyen van ott. És akkor egyszer csak elkezdjük észrevenni, hogy hátrébb lép, hogy kevesebbszer jön. És akkor már gyanús, hogy valami probléma van az életében. És nem egy ilyen történet volt, amikor utána megyünk, megkérdezzük, hogy mi a baj, és azt mondja, hogy majd jövök, hogyha sikerült rendbehoznom az életemet. Hát pajtás, hát itt a helye annak, hogy rendbehozd. Sehol máshol és sehogy máshogy nem tud rendbehozni, csak Jézus révén. Nikodémusnak pont ugyanazt mondja Jézus, mint a samáriai asszonynak, gyakorlatilag annyira belül, olyan belső változásnak kell történni, hogy arra már azt kell mondani, hogy az egy új ember. Újonnan kell születned. És tulajdonképpen ezt mondja ennek az asszonynak is, hogy figyelj csak, valahol belül kell történni a változásnak. Ha azt fogadod el, amit én adok neked, akkor nem fogod úgy érezni, hogy hiány van az életedben. Mindenkinek van egy ilyen hiány az életében. Élt egy ember, úgy hívták, hogy C.S. Lewis, talán sokan ismerik a nevét, van, aki a Narnia krónikáit ismeri tőle, van, aki a Keresztjén vagyok, vagy a Csűrcsavar levelei, szóval sok mindent olvashatunk tőle, ő egy irodalomtörténész volt, oxfordi tanár, és mondott egy nagyon okos dolgot, ami nekem nagyon megtetszett. Hát ez egy kicsit bonyolult lesz, de tessenek követni ilyen késői órán, de közben 2 órám van, és figyelem az időt. Nem fogok 2 órát beszélni, csak figyelem az időt nagyon. Igaz, hogy az egyik megállt, de ez nem jelent túl sok jót a hallgatóságnak, de majd inkább azt nézem, amelyik még jár. Szóval azt mondta ez a C.S. Lewis, hogy az embernek a teste prédikál. Tehát, hogy képzeljük el ezt a képtelenséget, ő szeretett olyan regényeket írni, amiben ilyen galaxisok között, meg mit tudom én, mik között. Én tulajdonképpen keresztény sci-fit írogatott időnként. Na de ez nem az, hanem azt mondja, hogy tegyük fel, hogy elvetődnénk valahova a világegyetem távoli pontjára, és ott elkezdenének az ottani értelmes lények, ha lennének ott, vizsgálni bennünket, a testünket. Mint ahogy ez a filmekben lenni szokott, hogy ha egy marslakót találnak, akkor mit csinálnak? Fölboncolják. Szóval ez a legkézenfekvőbb dolog, amit tehetünk vele. Szóval, hogyha az embert elkezdenék így vizsgálni a testét, akkor mit találnának? Nagyon érdekes, innen megy befelé egy cső, aha, ott ketté válik, azt mondja, van ott egy ilyen, ők ezt gyomornak nevezik, ez a tüdő, és akkor ebből mire következtetnek, hogy ez az élő lény egy olyan helyről jön, ahol bizonyos dolgok léteznek, kell, hogy legyenek. Van neki gyomra, akkor ott kell lenni tápláléknak, ami azt kielégíti. Érthető? Van neki tüdeje, aha, oxigén, meg széndioxid, meg minden, olyan helyről jön, ahol van oxigén. Ha elég okosak, ezt ki tudják következtetni. Ez nem jelenti azt, hogy olyan világba tartozunk, amelyikben normális esetben van mit ennünk, van mit innunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk a sivatag közepén éhen vagy szomjan halni. Nem jelenti azt, hogy nem fogjuk megmérgezni magunkat valami nem ehetővel. De azt jelenti, hogy az élet normális folyása az lenne, hogy egészséges táplálékot együnk, és ez megtalálható ott, ahol élünk. Azt mondja ez a C.S. Lewis, hogy valahogy így a lelki oldalunk, a bennünk levő, a szívünkben levő vágyódás, az éhség, ami mindig olyan betöltetlen akar maradni, amivel valamire rákattanunk, ma így mondanánk, hogy valamit úgy akarunk, hogy az nekünk az életünk lényege, az az életünknek az értelme. Amikor valaki a karrierjén előre akar jutni és törtet, akkor nem az a baj, hogy ő rossz ember, hanem az a baj, hogy ő azt úgy akarja, azt a sikert, ő azt úgy akarja, azt az előléptetést, hogy ő neki attól az élete függ. Ha azt nem kapja meg, akkor értéktelennek érzi magát. Csak gondoljuk végig, hogy a mi szívünkben mi van ilyen, ami be akar szippantani valamit. Jézus helyett. Mindenkinek a szívében ott van ez a vágyod. És azt mondja ez a C.S. Lewis, hogy kérem szépen, a lelkünknek ez a vágyódása, ez azt jelenti, hogy Isten van, és Isten megtalálható. Úgy teremtett meg bennünket, hogy ő vele lehet találkozni. Hogy őt meg lehet ismerni. Hogy az a lelkünknek az egészséges állapota, hogy őt ismerjük, és őt imádjuk, és őt dicsőítjük. Kedves testvérek, ez az asszony, ez nem bírta elhinni elsőre, hogy ez igaz. Hogy az élő Istennel lehet találkozni. Ott tetszenek emlékezni, elkezd vitázni, hol kell imádni Istent, meg hány férjem van, meg én nem tudom micsoda. És tulajdonképpen azt mondja ez az asszony, hogy számomra ez túl hihetetlen. Sőt, azt mondja ez az asszony, hogy értem én, hogy Isten. Értem én, hogy élő víz. Értem én, hogy soha nem szomjazni. De vannak problémák az életemben, amelyek sokkal valóságosabbnak látszanak ennél. Nekem sokkal valóságosabb probléma, hogy a kapcsolataimban kudarcot vallok. Hogy engem senki nem szeret. Hogy elég jó vagyok-e. Hogy van-e végre valaki, aki engem önmagamért szeret. Nekem sokkal valóságosabb probléma ez a vallási vita, meg mit tudom, mint ehhez mit szólsz. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, mert fölteszi az asszony a kérdést, te nagyobb vagy atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, és akkor Jézus azt mondja, hogy igen. És ez az asszony, ez elhiszi. Itt van egy későbbi mondat. Azt mondja, tudom, hogy jön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és aki, amikor eljön, mindent megjelent nekünk. Jézus erre rátér, akkor a lényegre látom, kapizsgálod, hogy mit kell keresni. Azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. És akkor hogy nem ott hagyja ezt a vödröt? Hogy nem már, hogy mondjam, ez az a pillanat, amikor neki Jézus személye, Jézusnak a kiléte, hogy ő Isten velünk, Isten közöttünk, az sokkal valóságosabbnak látszik ebben a pillanatban, mint az összes problémája, beleértve a szomjúságot, beleértve a testi mindenét, beleértve a szégyenérzetét, ami miatt bujkált az emberek elől. Tudjuk, hogy milyen változáson ment. Tehát berohan a városba, ott hagyja az üres vödröt. És azt mondja, hogy nézzétek, megtalálta. Valószínű, hogy az embereket is ez nagyon megérintette, mert ki is mennek oda. És megnézik maguknak is Jézust, és ugye tetszenek emlékezni, hogy így fejeződik be a történet, hogy pár napig hallgatják Jézust, és azt mondják az asszonynak, hogy kösz, most már mi magunk is tapasztaltunk. Most már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk is találkoztunk vele. Csak tessenek végig gondolni a találkozásokat Jézussal a Bibliában. Csak egyet említek, egy másik nagyon említett, vagyis ismert történet, Zákeusé. Hogy tessenek meggondolni, hogy ebben a történetben is, meg abban is egyetlen árva szó sincs arról, hogy Jézus bármit a fejére olvasott volna ezeknek az embereknek. Sőt, ennél az asszonynál azt olvasok, hogy azzal kezdi, hogy nem az, hogy mit nem tudsz, meg üres a vödröd, látom, nem jól megy az üzlet, vagy mit tudom én, látom, hogy gondjaid vannak az életben. Nem ezt mondja neki, hanem hogy adj innom. Tehát arra tapint rá, hogy mit tud adni. Utána nem azt mondja, hogy te, hogy is mondjam, szóval feslett életű, aki nem tudsz megállapodni, és össze-vissza a fűvel, fával, meg minden. Nem ezt mondja, hanem hogy hívd ide a férjedet. És utána, amikor azt mondja, hogy nincs férjem, akkor azt mondja, hogy jól mondtad. Csupa dicséret. Csupa elismerés. Zákeusnál, elmegy Zákeushoz Jézus, és egy árva szót nem olvasunk arról, hogy ide figyelj, te Zákeus, te egy olyan pénzsóvár, ilyen-olyan gazember vagy, hát nem szégyeled magad, oszd már szét a vagyonodat, egy kukszó nincs erről, hanem miről van szó, hogy örömmel lemászik a fáról, együtt vacsorázik Jézus, és történik, ami történik, de most már valóságosabb neki Jézus személye. Jézus istensége, mint az a bizonytalanság, amit egy magát szénné kereső ember érzett mindig egész életében. Mi történik ezekkel az emberekkel? Ezek az újjászületett emberek. Ezek azok, akik egyszer szembesülnek azzal, hogy kicsoda ez a Jézus. Nagyobb vagy te, atyánknál? És kedves testvérek, ezzel fejezem be. Mi is ezt a kérdést tegyük föl újra. Majd olvassuk el ezt a 42. Zsoltárt, amit most énekeltünk. Abban van egy ilyen vágyódás, és ezzel a vágyódással szeretném befejezni. Ez a vágyódás nem újjon el a szívünkből, hogy szeretnélek a milyen jó volt, amikor a nagy gyülekezet dicsőített téged. Uram, hozd el még azt az időt. De valahányszor mi a problémáinkat látjuk, a kicsiségünket látjuk, a bajainkat látjuk, az európai világnak a fenyegetettségét, a családi életünket, az elégtelenségeinket, a mindenféle bizonytalanságainkat és aggodalmainkat, akkor tegyük föl ezt a kérdést Jézusnak. Jézus, te nagyobb vagy ezeknél? És aztán várjuk a választ. Addig kérdezzük, amíg annak nem látjuk őt, aki valójában. És amikor őt annak látjuk, aki valójában, akkor azt fogják látni rajtunk mások is. Akkor egy idő után kérdezgetni fogják, hogy mi történt veled? Kit ismertek ti? Befejezem egy képpel. Valahogy olyan a hívő ember és a hívő közösség élete, mint képzeljük el azt az esetet, amikor belépünk mondjuk az óvodába, a csoportszobába. Illetve nem, egész pontosan ülünk a csoportszobában háttal az ajtónak. Ott a sok gyerek. és arra leszünk egyszer csak figyelmesek, hogy valamelyik gyerek fölpattan, elterül a mosoly az arcán, és rohan az ajtó felé. Lehet, hogy még sikít is egy nagyot. Nem látjuk, hogy kilépett be az ajtón, de egyben biztosak lehetünk, hogy vagy az apukája, vagy az anyukája. Valaki, akit ő nagyon szeret, akinek a karjaiba akar ugrani, aki neki minden. És amikor a hívő emberek sokat kérdezgetik, te nagyobb vagy az én problémáimnál, te nagyobb vagy az én életem bizonytalanságainál, te nagyobb vagy a félelmeimnél, te nagyobb vagy a gondjaimnál, a bajaimnál. És amikor ő válaszol nekünk, akkor ezt fogják látni rajtunk az emberek. Ki a csodát ismernek ezek? Én még nem látom az arcát ennek a Jézusnak. De én is találkozni akarok vele. Erre segítsen bennünket Isten, és így csöndesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te valóságosabb vagy mindennél. Te vagy az, aki igazán vagy. Minden más, amiről mi azt gondoltuk, hogy van, ami hatalmas, amitől félünk, ami miatt aggódunk, mindazt egyszerűen csak te teremtetted. Az a te hatalmadban áll. Az neked engedelmeskedik, és minden, ami az életünkben történt, az arra szolgált, hogy belülről változtass meg minket, és a vágyainkat ne adjuk alább, hanem téged akarjunk tiszta szívünkből. Tegyél bennünket ilyen üres, értéktelen vödrökből megtelt életű emberekké, akik ismernek téged, akiknek te vagy igazán valóságos, akiknek te vagy a hatalom, akik a te szeretetedben lubickolnak, és akik a te szépségedet, ragyogásodat tudják visszatükrözni mások felé is. Imádkozunk, Urunk, a saját életünkért, és imádkozunk aggódva a gyermekeinkért, az unokáinkért, a szomszédainkért, munkatársakért, akikről el sem tudjuk képzelni, hogy számukra te olyan valóságos tudsz lenni, hogy az életük megváltozzék. De te mindent megtehetsz. Változtasd át a mi életünket olyanná, hogy a te szépségedet lássák rajta. Imádkozunk országunkért, nemzetünkért, és minden emberért ezen a földön. Hadd terjedjen a te igéd, épüljön a te országod, és hadd fakadjon az örök élet buzgó forrása a mi életünkből is. Amen.